Ez a Sorozatviki Podcast. A mikrofon mögött Kenderesi Szabolcs, a Sorozatviki főszerkesztője.
Szeretettel üdvözlök mindenkit a legújabb adásunkban. Ahogy megszokhattátok már az elmúlt években, a tavasznak az első hónapjában a két nagy tévétársaságnak a programigazgatója vendégem, és értékeljük az előző évet, illetve szoktak nagyobb bejelentéseket tenni az aktuális évre, és hát mindig előfordul, hogy valamilyen nézettségi dologba vitázunk is, valószínűleg ma is erre lehet számítani. A vendégem pedig Fischer Gábor, a TV2 csoport programigazgatója. Szia!
Szia Szabolcs, köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm szépen ismét a meghívást. Nagyon gyorsan eltelt ez az egy év, bízom benne, hogy sokat nem vitázunk, hisz nagyon erős éve volt a TV2-nek 2023-ban.
Körülbelül egy óra múlva majd ez kiderül. Térjünk is rá az aktuális említett 23-as évre. Az év első nagyobb hétköznapi műsora a Szerencsekeréknek a folytatása volt. Ugye ez a harmadik évad folytatódott januártól a legfontosabb 8 órásába, amit az előző év végén megkezdtetek, és csak úgy, mint ott, itt is nagyon jó nézettséget hozott. Gyakorlatilag ugye én itt 18-49-es számokat mondok, itt 20% fölötti számokat, közönségarányt hozott, és nagyon sikeres volt az RTL-nek a sorozata ellen is. Hogy láttátok a Szerencsekereket? Harmadszorra visszatér, nagyon jól megy, és mit gondoltatok akkor erről?
Ugye, ahogy említed, a Szerencsekerék valójában 2022. decemberében tért vissza. Ugye akkor ez egy terv volt, hogy előtte sugároztuk a Farm VIP-t, és azt akartuk, hogy kvázi a 2023-as szezon egy picit hamarabb, már előző év decemberében elkezdődjön, kvázi ne kelljen újdonságot bevezetni majd 23 elején. És ahogy említetted, nagyon jól ment már decemberben is a Szerencsekerék, gyakorlatilag a nézők megszokták, ott ugyan a második sávban volt látható, de amikor indult a 23-as év, akkor ugye 8 órási nagy tömegeket elérő sávba tettük, és hosszú heteken át ott volt képernyőn, és valóban kimagasló adatokat szállított. Azt láttuk az elmúlt években, hogy jó ilyen epizódtípusú gameshow-val kezdeni az évet, a nézők fogékonyak rá, egy picit másabb jellegű szórakoztató tartalom ez, mint az előtte az őszi szezonban hónapokon át tartó különböző realitik meg nagyobb szabású műsorok, akár külföldről is. A nézők szerették és szeretik ezt a formátumot, úgyhogy gyakorlatilag a 23-as év első meghatározó időszaka az a Szerencsekerékkel telt, és hát az adatok azt mutatták, hogy ez a döntés jó volt, hisz hosszú hetekig nagyon szép adatokat szolgáltatott. Szerintem ebben benne is volt, hogy teljesen más zsánár volt, mint a általad is említett konkurenciának a napi sorozata, amely hál' Istennek nagy érdeklődést nem váltott ki, úgyhogy igazából a Szerencsekerék a tavalyi év sikereit szerintem kellően megalapozta az év elején.
Ugye mondjuk el a hallgatóknak, hogy ez a Drága Örökösöknek a visszatérő évada volt.
Igen.
Amit említettünk mindkettőt.
Amikorában azért egy nagyon erős ellenfél volt, úgyhogy amikor azt láttuk, hogy a kerék ilyen magabiztos fölénnyel nyeri az idősávját, akkor azért bíztunk benne, hogy ez jó jel a 23-as évre.
A B-sávba, a Szerencsekerék utánra visszahoztatok több év után egy korábbi műsort, ez volt a Vigyázz a gyerekkel vagyok, aminek a harmadik évadával jelentkeztetek.
Ugye ez a B-sávot inkább ugye a második sávnak szoktuk hívni, de ugye gyakorlatilag nagyjából ugyanazt jelenti. A Vigyázz a gyerekkel vagyok az a Big Star Little Star, ami egy nagyon sikeres formátuma volt a TV2-nek jó pár évvel ezelőtt. Talán már kevesen emlékeznek arra, hogy ez annak idején még egy hetiben induló formátum volt. Talán ez volt az, amikor az annak idején legyőzhetetlenek tűnő Barátok között már olykor hétköznap esténként meg tudtuk ezzel ilyen jó valamúltban meg tudtuk szorongatni. Mindig tudtuk, hogy a formátumot valaha vissza fogjuk hozni, és időről időre mindig megvizsgáltuk, hogy van-e már annyi új celeb gyerek abban a korban, amivel velük műsort lehetne készíteni, és ezért az előző évben még 2022 kora tavaszán úgy láttuk, hogy most már egy ilyen minitált évadot egy ilyen 3 hétre meg tudunk valósítani, és azt gondolom, hogy nagyon kellemes, nosztalgikus műsor volt, hogy futott a Szerencsekerék, majd ebbe a második sávban ismerkedik ismert arcok aranyos gyerekeit láthattuk, és szerintem betöltötte nagyjából azt a érzést, amit ott korábban 2018-19-ben a műsor viszonylag nagy sikerrel futott, ezt vissza tudta adni.
Jó számokat hozott is,
és szerintem ez kellett, hogy magabiztos, nagy különbséges győzelmek legyenek, nem csak egész napban, hanem primetime-ban, kvázi berobbanjon a TV2 tavalyi évbe. Szerették a nézők. Jó döntés volt megcsinálni.
Ugyanitt a második sávban, január vége fele elindult egy vadonatúj napi sorozat, ez volt a Hazatalálsz, elég komoly várakozások voltak ezzel kapcsolatban, viszont hát csak egy ilyen közepes nézettséget hozott, és hát a mi kis falunk ismétlésétől nagyon sokszor ki is kapott. Mit vártatok, illetve mit gondoltok erről, hogy ilyen számokat hozott végül?
Ugye a Hazatalálsz az egy komoly vállalás, próbálkozás volt a TV2 részéről. Ugye nem titok, hogy mi az elmúlt években picit a sorozatok, a fikció tekintetében hátrányban voltunk a versenytársunkhoz képest. Hál' Istennek meg tudtuk változtatni a tévénézői szokásokat, illetve a tévénézői szokások is változtak, ezért már a tavalyi évben sem volt olyan kiemelt fontosságú a fikcióknak a szerepe. Nagyjából előbb pont te mondtad, hogy milyen nagy arányú győzelmet aratott a Szerencsekerék a Drága Örökösök visszatérésével szemben, ami egy legendás, emblematikus, nehéz fegyvere volt több szezonban is a versenytársnak. Mi egy olyan sorozatot akartunk elkészíteni, amelynek voltak nemzetközi adatai. Ugye a Hazatalálsz eredeti címen, ugye a Pure Love, ez egy sikeres sorozat volt tőlünk nem oly messze. Másabb volt, mint az abba az időszakban gyártott egyéb magyar napi sorozatok. Elég erős történeti szál volt. Ugye mi azt láttuk, hogy a TV2 nagyon működnek a török sorozatok a délutáni órában. Van egy komoly nézőtömeg, aki picit a mélyebb történetközpontú, történetvezérelt sorozatokat keresi. Ez azért másabb, mint a előbb említett sorozat a versenytársnál. Itt nem is épített díszletben forgattuk, hanem picit megpróbáltunk a heti sorozatokat behozni a napi sorozatok világába. Limitált szériáról beszéltünk, eleve 10 hétig tartott, 50 epizódot forgattunk belőle, igyekeztünk jó, nagyon neves színészeket megfogni. Én azt gondolom, hogy amikor ezt a döntést meghoztuk, akkor jó döntést hoztunk, mert a mi adatainknál az idősávját a versenytársához képest megnyerte. Ugye itt, amikor összehasonlított egy másik műsorral, azért ugye nem 100%-os lefedésbe futottak egymással. Mi azt láttuk, hogy az átlag nézettség ebben az idősávban magasabb, mint a versenytársnál. Nyilvánvalóan azt azért nem akarom tagadni, hogyha valami nagyon erős, annak azért általában inkább a első sávba szokott kerülni, de összességében erős szezonkezdést tudtunk produkálni, meg tudtuk mutatni, hogy meg tudtuk csinálni, viszonylag szűk idő alatt képernyőre is került a döntéstől, ami egy külön büszkeség. Azt gondolom, hogy produktumba sokat tett hozzá a TV2 image fejlődésében, hirdetői, illetve ügyfélkörben, nézőktől is azért sok pozitív visszajelzés jött. Az a párhuzamba hozzátéve, hogy már azt az időszakot éltük, amikor a fikciók messze nem töltötték be azt a stratégiai fontosságú szerepet, mint az elmúlt év. években, de szerintem nagyon szépen helyt állt, úgyhogy én örülök, hogy végül erre esett a választás, és örülök, hogy házon belül is voltak félelmek, hogy egy kicsit komolyabb sorozat szemben a korábbi piaci példákkal szemben, hogy majd hogy áll helyt, és azt gondolom, hogy azért helyt állt, hisz a kritikus újságírói megfogalmazás is közepesnek értékelte, nálunk pedig azért abszolút a sávot megnyerte. Úgyhogy én örülök, hogy megvalósítottuk, ez is a TV2 csoport egyik büszkesége volt.
Térjünk is át a tavaszra. Rögtön egy korábbi nagy sikerű vetélkedőnek a visszahozatálával indítottatok. Ez volt a Zsákba macska, ami március és április folyamán volt az első sávba képernyőn nálatok, és hát egészen elképesztő sikerrel. Sőt, kezdjük azzal, hogy egy külön kiadással indult vasárnap a Starban Star közben, ami egy rövid bemutatkozó külön kiadás volt, és hát ez ugye olyan jól sikerült, hogy az egész tavalyi évben ez az adás volt a legnézettebb műsor mindhárom korcsoportban. Nagyon sokan furcsálták ezt a döntést, hogy így kezditek. Ennek a hátteréről egy kicsit tudnál mondani, aztán utána az évadról is beszélgetünk.
Akkor kezdjük ezzel a döntéssel. Ugye a zsákba macska, ha még egyen visszábugrok, abban, ahogy megláttuk, valójában a német verziót láttam meg az újkori verzióból először, illetve ott a sikereit. Biztos voltam benne, hogy ez Magyarországon siker lesz. Egyrészt emlékeztem még gyerekkoromból, hogy mekkora ha kelt, ha szerd a zsákba macska, és ezek a szlogenek, amikor valakinek így közel 40 évesen is jó 20-25 évvel az adás után még az emlékeiben megmaradnak, akkor az azt jelenti, és akkor azért még messze nem ezzel foglalkoztam, hanem mondjuk átlagos tévénézőként éltem az életemet. Hogyha ez a szlogen így valakibe fent tud maradni évtizedek után, akkor annak van egy lenyomata. Előtte nem olyan sokkal az előbb említett szerencsékereket sikerrel visszahoztuk. Tehát láttuk azt, hogy reneszánszát élik ezek a legendás vetélkedők mind Magyarországon, mind világszerte. Picit összefüggött, hogy a Covid után kevesebb újdonsággal szolgáltak a nagy nemzetközi formátumfejlesztők. Úgyhogy igazából, ha megnéztük ezt a formátumot, akkor ez biztos volt, hogy 6. haszakad, ezt meg kell valósítani Magyarországon. Nyilván nagyon ment a szerencsekerék, ezért nehéz volt házon belül is megszerezni minden jóváhagyatást, hogy akkor még egy műsorba ruházzunk bele, hisz volt nekünk egy nagyon sikeres szerencsekerekünk. Amikor ez megvalósult, akkor biztos voltam benne, hogy 6. haszakad, ezt Majkával kell megvalósítani, hisz emlékeztem 50 milliós játszmában nyújtott parádés műsorvezetői teljesítményen, hogy ez a zsáner, ez neki illik nagyon. De egy picit mást akartunk csinálni, a szokott párosításoktól el akartunk térni, ezért jött itt a Majka Pápa-Joci páros, aki azt gondolom ezt a jó zsaru, rossz zsaru, ezt a kellemes szórakoztatást tökéletesen hozta, és a leendő siker, ez nem csak egy formátum, egy jó műsorvezető kellett, hanem pozícionálni akartuk ezt a ország egyik legnézettebb tévéműsorra, a Starman Starba egy reklám break, egy hosszabb reklám breakbe került. Megnéztük, hogy hol tévézik Magyarországon a legtöbb olyan ember, aki fogékony lesz erre a műsorra, és ez egy picivel néhány perccel, 20 óra, 30 perc után kezdődött. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy amikor ezt a koncepciót kitaláltuk, akkor egy nagyon rövid 20 perces adást, epizódot akartunk készíteni, csak annyira jól sikerült, hogy gyakorlatilag a készítők, a kreatívok azt mondták nekem, hogy lehetetlen ebből 50 percnél kevesebbet vágni, annyira sok hasznos tartalom veszne el, amit így kár lenne hagyni, hogy már ott is látszott, hogy ebben azért nagyon nagy erő van, úgyhogy kitartottunk a eredeti elképzelés mellett, és bizony egy nagyon hosszú reklámszünetben lement az első rész. Nem mondom, hogy nem voltak hangok a stúdióban, hogy lehet ilyen szokatlan megoldást eszközölni, hogy már pedig itt most több száz ember várakozik egy majdnem egy óráig tartó bejátszó levetítésé, és ezzel megöljük az adás hangulatát, és ez milyen már meg hogy lehet ilyet csinálni. Ezek a hangok nagyon hangosak voltak másnap reggel 8 óra 48 percig, amikor kijött, hogy vakorlatilag egy rekord nézettség kiugrott a rekord nézettségű Starban Starból is a műsor. Onnantól kezdve 9 órától mindenki nagyon hitt ebbe a tévéműsorban, és mindenki a siker részének tekintette magát, ami természetesen így is volt, csak nyilván a kezdeti lökést meg kellett adni a produkciónak. És akkor mindenki izgult, hogy vajon mi lesz este, és hát este is folytatódott ez az őrület, és tényleg a zsákba macska az azt gondolom, hogy megtestesítette azt a pillanatnyi szórakozást. Nem kellett végignézni az egész részt, ha valakinek 10 perce volt, akkor 10 perce volt, ha az egész rész, akkor egész rész, nem kellett nézni másnap, nem volt az a kötelezettség érzés, hogy már pedig ezt most hetekig nézni kell, mint egy reality esetében, ahogy előbb említettem, hogy picit másabb jellegű tartalmakat kerestünk a tavaszi szezonra, és hát jól működtek a műsorvezetők, izgalmas volt ez a különböző jelmezekbe öltözött szereplők. Gyakorlatilag szerintem egy olyat láttak a nézők, mind színvilágában, mind hangulatában, mind zsánerében, ami nem volt megszokott, hisz általában azért rendesen felöltözött emberek szoktak televíziókba szerepelni. Itt pedig mindenféle furcsa jelmezekben őrültséget lehetett látni két őrült műsorvezetőtől, úgyhogy szájról szájra terjedt a dolog, és valóban egy nagy siker lett. Az előbb említett vasárnapi rész, ahogy te is mondtad, az év legnézettebb műsora, és azért nagy sikerek voltak, nagyon nagy költségvetésű tévéprodukciók az év későbbi részében, és senki nem tudta megdönteni, az azt gondolom, hogy ott az eredeti ötlet az mutatja, hogy néha kell egy picit máshogy gondolni, vagy gondolkodni, mint a korábbi bevett gyakorlatok. Nagyon nagy siker volt több héten át a zsákba macska, és örülök, hogy meg tudtuk valósítani azt a dolgot is, hogy az évad végén pár epizód erejéig vissza tudott térni Rózsa György is, hogy aki korábban ennek a műsornak a legendás műsorvezetője volt. Egyébként a németeknél az ötlet onnan jött, ott kezdték egy ilyen osztott játékot csináltak a legendás műsorvezetővel. Aztán, amikor azt láttuk, hogy picit gyártásilag is nagyobb kihívásokat jelent a műsor, akkor jött ez az ötlet, hogy mi lenne, hogyha egy pár adást még készítenénk Rózsa Gyurival. Ott voltam a stúdióban, tényleg egy emlékezetes pillanat volt, egy késő este, ilyen 8 óra után kezdtük ezeket a forgatásokat, és gyakorlatilag azért, aki televíziós stúdióban jár, az nyilván tudja, hogy egy ponton túl ez is egy ugyanolyan fáradtságos műszak feladat, és a nap vége fele azért az emberek ugyanúgy, mint bármely más munkában elfáradnak. Az a tisztelet, az a visszafogottság, hogy mindenki egy legendás műsorvezető visszatérését figyelte, hogy minden rendben legyen, a kinyíló ajtó, lesétáló lépcsőn, és igazából mindenki belefeledkezett ott abba a pár órás forgatásba, az mutatta, hogy itt valami jó dolog készül, illetve egy picit én azt gondolom, hogy azért a televíziózás azért a máról szól, de megtiszteltetés volt, hogy időzni lehetett pár óráig, pár napig egy műsorvezető legenda előtt. Hál' Istennek a nézők is jól fogadták, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a TV2 számára egy büszkeség volt, hogy ezek az epizódok is elkészültek, úgyhogy összességében a Zsákba macska egy jó, sikeres döntés volt, és hogy kár, hogy csak ilyen rövid volt, mert ugye csak másfél hónapig volt képernyőn.
Igen, és akkor ugye mondjuk azt is el, hogy nem csak ez az első epizód volt olyan sikeres tényleg, hogy itt rekordot döntött, hanem a hétköznapi adások a legsikeresebb TV2-s hétköznapi műsor volt az évben, illetve éves szinten is a második legsikeresebb, messze 20% fölött teljesített, és ezzel még a szerencsekeréknek a nagyon sikeres eredményeit is megelőzte. Amikor érkezett ez a műsor, vagy döntöttetek róla, akkor te gondoltad, hogy még a szerencsekereket is megelőzheti?
Őszintén igen. Én azt gondoltam, hogy ez egy szélesebb közegnek szóló szórakoztatás, egyfajta evolúciós lépcsőfoga a szerencsekeréknek. Nyilván az ember nem gondolkodott ilyen, hogy most ez lesz a legnézettebb műsor az évben, vagy nem. Szerintem ez egy nagyon jó időben jó eltalált tökéletes termék volt, amire Magyarország kíváncsi volt. És ez mutatja azt, hogy kell igenis keresni olyan tévéműsorokat bizonyos időszakokra, amelyek mások, mint amit korábban gyártottunk arra az időszakra.
Menjünk egy kicsit át a vasárnapi napra. Itt két fontos műsorotok volt. Február és április között ment a Sztárban Sztár immár 9. évaddal, egy megújult zsűrivel, és hát nagyon nagy siker volt, 25% fölötti közönségarány teljesített. Mit gondoltatok itt a megújításnál, illetve mit szóltatok az eredményekhez?
Az eredményekkel elégedettek voltunk. A megújítás annak a koncepcionális oka az volt, hogy egyszerre mentünk a meglévő generáció felé, fiatalok felé, és ugye látod, hogy bekerült a zsűribe ugye Marics Peti, Tóth Andi, akik nagyon felkapott és tömegek érdeklődését kiváltó személyek. Én azt hiszem, hogy azért a Sztárban Sztár az egy biztos választás, tehát azért nem árulok ezzel nagy titkot, hogy nem izgul az ember egy ilyen időszakban egy Sztárban Sztár gyártani, hogy azt vajon az emberek szeretik-e. Folytattuk azt az utat, mind a műsorban szereplők, mind az előbb említett zsűri tekintetében, hogy a TV2-nek nyitni kell újabb célcsoportok fele. Jól érezzük azt gondolom az arányt a különböző generációk között, hogy kell ezt vegyíteni, hisz korábban voltak törekvések, amikor túl fiatalosítottunk, akkor azért a nézők nem mindig úgy fogadták, ahogy azt szerettük volna. Ebben a műsorban ez az arány tökéletesen sikerült, nagy siker volt, és azt gondolom, ez tényleg csak feltette az íra a pontot, hogy milyen nagy különbség volt a két nagy csatorna között ebben az időszakban, abban, amikor a műsor képernyőn volt, hisz ilyenkor már a műsor utolsó felében már az előbb említett Zsákba macska is futott hétköznaponként, úgyhogy nagyon dominált a TV2 az ebben a márciusi időszakban.
A Sztárban Sztár után április és június eleje között a Pepinek a második évada került képernyőre, viszont míg a Pepinek az első évada, az korábban ugye beszéltünk is róla, hogy sikernek számított, az elmúlt években azt nézték a legjobban a TV2 heti sorozatai közül, itt nagyon hamar beesett a nézettsége, 10% körül ment, elképzelhető, hogy ti számaitokban az alatt is volt. Mit vártatok itt, és szerinted mi lehet az oka, hogy ezt a második évadot sokkal kevesebben nézték, mint a korábbit?
A Pepe az jól működött az első évadban. A második évadban eltértünk az eredeti forgatókönyvtől. Ez egy kísérlet volt. Megnéztük, hogy amennyiben mi folytatjuk a történetet, egy picit magyar ízre faragjuk, akkor mi lesz a hatás. Kevésbé szerették a nézők. Nyilvánvalóan lehet, hogy a költségvetésben sem volt annyi erőforrás biztosítva, amely szükségeltetett volna egy ilyen heti sorozat elkészítésére, de azt gondolom, hogy párhuzamban már érződött az a trend, ami ugye néhány hónappal korábban egy Drága Örökösöknél, vagy akár a mi sorozatunknál is látszott, hogy a fikció azért már nem akkora markáns, mint az korábban. Nyilván ez a döntés még 2022 tavaszán született meg, hogy majd 23 tavaszán adjuk, akkor ezek a sorozatok még jobban dübörögtek. Én azt gondolom, hogy ha programigazgatóként valaki masszívan megnyeri az év első 5 hónapját és a június első napjait úgy tölti, hogy 405 perc nem működött a TV2 képernyőn, ami ugye kevesebb, 8 óra, azt azért bárki aláírná, akár mai nap is. Úgyhogy összességében szerintem levontuk a tanulságot, nem véletlenül nem láttad a harmadik évadot az idei évben.
A Zsákba macskát a Szerencsekerék váltotta, nagyon hamar visszatért a negyedik évadával, és április és június között már nem hozott olyan kiemelkedő számokat. Itt nálam 14,9%-os átlag van, viszont így is simán nyerte a sávját. Mit gondoltatok ekkor, nem kezdtetek aggódni, hogy már a Szerencsekerék esetleg túl van a fénypontján?
Nem kezdtünk aggódni, gőzerővel dolgoztunk az őszön. Nyilván, amikor egy műsort túlgyártasz és túl sokszor sugárzod, akkor természetesen az érdeklődés csökken. Ahogy említetted, erősen kezdtük az év elejét, toronymagasak voltunk március-áprilisban, valójában egy biztos, költséghatékony megoldást alkalmaztunk már a tavaszi szezon vége fele, leszállítottuk azokat a GRP-kat, reklámszerződéseket, amiket kellett. Szépen nyertünk a versenytárs egyébként új formátuma, jól behangzott nagyobb költségvetés új formátuma ellen, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy jó döntés volt.
Ez a tippe is.
Igen, teljesen felesleges lett volna erősebb tévéműsorokat elfogyasztani. Nagyjából szerintem hozta, amit vártunk tőle. Illetve már akkor tudtuk, hogy mi lesz a következő lépés, már pedig, hogy nyáron fogunk ebből a tévéműsorból ismétlést sugározni. Tehát effektíve a nézőket már rá akartuk szoktatni arra, hogy ez a műsor lesz képernyőn a következő hónapokban, ne érje őket újdonságként, hogyha ez visszakerül ismétléssel. Effektíve a promo PR marketing is már felépítette ezt a műsort az előző időszakokba. Tehát ha én értékelni szeretném a Szerencsekereket, akkor nem ezt a áprilisi, fél áprilisi, májusi időszakot említeném, hanem igazából egybe nyár végéig, hisz nekünk ez egy egység volt. Így viszont messze menőkig nagy siker volt, mert gondolom, hogy még beszélünk később, hogy milyen ellenfeleket utasított maga mögé, ami azt gondolom példaértékű tanulságok levonását jelentette mindkét televízió számára.
A tavasznak a második felébe, április és május között az ütős-ötös vadonatúj vetélkedőként érkezett a TV2-re, késő este volt képernyőn, közepes eredményeket hozott. Mit gondolsz erről a műsorról?
Az ütős-ötös az a másik sávban sugárzott, egy vetélkedő volt, több oka volt, hogy kipróbáltuk ezt a műfajt, voltak támogatói a formátumnak, azt gondoltuk, hogy ez egy kiegészítő második sávos late night szórakozás. Amikor összenéztük az összes aspektust, akkor azt láttuk, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Nálunk rengeteg képernyős arc van, akiknek szintén jelenlétet kell biztosítani, hogy mindenki ki tudjon teljesedni, legyen lehetősége szerepelni, nyerni, képernyőn lenni. Úgyhogy igazából a Matrixba úgy tűnt, hogy ez egy jó formátum. Az eredményeket azt igazolta, hogy nem ment rosszul. Egyébként nagyon sok esetben nyerte az idősávját. Most megnézzük, hogy vele szemben egy nagyobb jóval nagyobb költségvetésű reality állt, akkor pedig azt gondolom, hogy megint hoztunk egy nagyon okos döntést, hogy egy hatékony tévéműsor, egy nagyobb költségvetésű tévéműsort meg tudott fogni, olykor meg tudott verni.
Ez az álommelónak az első évada,
pontosan, hogy említett, tehát azt gondolom, hogy ha egy reality-t az esetek többségével idősávjában a nálunk szereplő 18-59-es kategóriában meg tudunk fogni, akkor az igenis jó döntés volt.
A tavasz legvégén, május és júniusban, ugyanebből a késő estisában a Párharcnak a második évada került képernyőre, ami hát nem annyira működött. Itt miért döntöttetek ennek a realitynek a folytatása mellett? Itt az előző évben se szuperált olyan nagyon jól, de itt ugye egy második évaddal, később pedig majd fogunk arról az ősznél beszélni, hogy ott egy harmadik évaddal is visszatért ez a műsor.
Ugye ezt a két évadot költséghatékonyságok miatt, tehát a 2-es, 3-ast egyszerre forgattuk. Nyilvánvalóan meg kell nézni a megvalósítható lehetőségek számát térben, időben, kreatív erővel, pénzügyi finanszírozásban, rendelkezésre álló formátumok, mit lehet itthon, külföldön, utómunka, egyebek, illetve azt gondoltuk, hogy a Párharc az egy jó formátum, amiben van lehetőség, ezért térbe időbe akartuk fejleszteni, és azért látod, hogy rengeteg tévéműsor tudott még sikeresebbé válni az évek előre haladtával. Tehát számos példa van nálunk is, de RTL-en is, ami beha a televízió időt, energiát és támogatást szentelt, az tudott fejlődni. Azt gondoltuk, hogy a tavaszi szezonban érdemes ezzel próbálkozni, kisebb versenykörnyezet. Ez a formátum azért önmagában nagyon erős ellenféllel szemben ugyan alul maradt az előző szezonban, de tisztességgel helytált, jobban helytált, mint egyéb más formátumok az előző évben, abban az időszakban hasonlóan erős ellenfélektől. Hiszünk a fejlődésben, lehetőséget akartunk adni a készítőknek, továbbra rengeteg celebet, képernyős lehetett a csatorna közelébe tartani, tehát rengeteg olyan szempont van, ami befolyásolja a végterméket. Nem lehet mindig optimum döntést hozni, vagy utólag optimumnak látszót, mert ez egy nagyon komplex döntés, és nyilván amikor elemezni vagy kritizálni kell, akkor könnyű, de ha bizonyos döntéssel a párhuzamosan elért hasznokat nézzük, akkor ez egy picit más a kép. Kipróbáltuk a Párharcot, szép adatokat hozott összességében, ahogy mondtam, nyertünk. A tavaszi szezonban valójában az volt a kérdés, hogy hol nyertünk, vagy hol nagyon nyertünk. A nyertünk állapotban nem tudok szomorú lenni utólag sem.
Jó, de azért a szép adatok azért kicsit túlzás. Itt nálam 13%-os átlag nézettség szerepel.
És mennyi ezzel, szerepel a versenytársnál?
Ezzel gyakorlatilag hát ott a ismétlések mentek, tehát szerintem az ilyen szempontból de kevésbé releváns. De a többi TV2-s hétköznapi műsor az mind jobban ment az év elején, illetve tavasszal.
Amikor mi ismétlést sugárzunk, például olyan napokon, amikor a versenytárs nagyon drága fikciókat sugároz, például idén tavasszal szombaton vasárnap, akkor az ő eredményük kiemelkedő, vagy nem okoz semmit, mert valójában egy ismétlés vagy egy nem létező tartalom ment vele szembe. Mert hogyha ott ezt az elvet követjük, és ott megdicsérünk egy tartalmat, akkor itt is meg lehet dicsérni. Szerintem verseny van.
Jó, csak ott ilyenkor van, hogy jó számokat hoznak ezek a tartalmak, nyilván nem mindig, itt meg a Párharc, meg egyáltalán.
A mi kis falunk kimagasló számot hoz egy 18. ismétlése a filmes szemben, akkor az a mi kis falunknak az előnye, vagy a mi filmünk
által. A Párharc nem hozott kimagaslót.
Igen, de mindenki a évi költségvetését úgy dönti el, hogy akarja, nagyjából hasonló keretekkel megyünk, az év végén pedig lehet összegezni az eredményeket, tehát ezért így sávra kiemelni az elemzést, én egy picit sarkítottnak érzünk, főleg ha nyerünk, egy picit úgy érzem, hogy mint valami súlyzós edzés, hogy nyertünk, de nem eleget emeltünk, majd igyekszünk legközelebb jobban nyerni, Szabolcs.
Beszélgessünk egy nagyon kicsit a nyárról is. Itt június végétől visszavettetek. Június végén, júliusba és az augusztusnak az első felébe nagy részt ismétlésekkel, illetve vásárolt sorozatokkal jelentkeztetek. Ennek ellenére a már korábban említett Szerencsekeréknek az újravetítése hát kifejezetten jól ment, és az RTL-nek a két újdonságát is, az Activity-t és a Celebrandit is nagyon nagy részt verni tudta. Mit szóltál ez a furcsa helyzethez?
Nem volt furcsa, ebben bíztam, hogy így lesz. Visszakanyarodok a előbbi vitánkra, vagy okfejtésünkre, amikor azt mondtad, hogy ha valaki nem költ egy sávra és egy tartalom nyer, de nem eléggé nyer, az nem olyan jó döntés, akkor az milyen döntés, amikor költesz, a másik nem költesz, és kikapsz. Nagyobb, kikapsz. Tehát azt hiszem, hogy a nyár az egy érdekes példája volt, ami megmutatta a két csatorna brandjében rejlő erőt, megmutatta azt, hogy hova fejlődött a TV2, illetve azt gondolom, egy jó tanulság volt a piaci szereplők számára, hogy attól, hogy bejelentünk egy csomó műsorra, hogy éppen ezeket készítjük, ezek így jól hangzanak a bejelentés pillanatában, vagy éppen amíg megírjuk őket, de ezeket el is kell készíteni megfelelő színvonalon. Ha a formátumok nincsenek kiválasztva jól, vagy nincsenek megfelelő szakemberek által megfelelően előállítva, akkor az a végtermék az maximum a bejelentés elejét érte meg, hogy hú, milyen tartalom jön. A nézők szerintem egyáltalán nem kíváncsiak mindenre, és ennek ez volt a jó példája. Sokkal jobban nézték inkább a bevett tartalmat, az ismert brandet, mint az újdonságokat. Nyilvánvalóan azért azt gondolom, és most nem akarok senkit sem megbántani, a szerencsekerék azért ismétlésben is egy jobban kivitelezett produktum volt, mint az akkori versenytársai, de én azt gondolom, hogy ebből is tanultak azok, akiknek kellett, de nyilván ez nem nekünk a tisztünk megítélni. Én azt hiszem, hogy mi elégedettek voltunk a szerencsekerék szereplésével. Ez egy jól működő stratégia végeredménye volt, egy picit alapozta az őszi szezont. Ha megnézed, ennek azért nekünk az elmúlt években talán 4-5 évre visszamenő jelei is voltak már, bezár a bazár esetében is voltak ismétlések, tehát nem ma kezdtük ezt, és ezt azért lehet ilyen könnyen kijelenteni, mert nyilván ezt most egyszerűen lehetne alkalmazni, vagy adaptálni más tévéknek is, nem olyan egyszerű azért a programingot arra fordítani az irányt, a hajó irányát, hogy ezt meg tud valósítani, legyenek olyan termékeid, kell egy evolúciója, erre nézők már rászoktak, úgyhogy azt gondolom, hogy érdekes dolog volt, hogy valójában június volt az egyetlen hónap, amikor tavaly a TV2 nem nyert főműsorodőbe, akkor ott volt egy új tartalom a versenytársnál, de hogy júliusban és augusztusban is már ismétlésekkel szembe is nyertünk, ez egy magabiztos álláspont volt, és jó érzés volt így neki futni az ősznek, ahol nagyon nagy csata volt várható mindenki által egyetértve a nyári hónapokban. Az őszre való vonatkozásban.
Térjünk is át az őszi időszakra, ami már valójában mindkét csatornánál augusztus közepén kezdődött. Ti elindítottátok a szerencsekeréknek az új évadát, vagy a régit folytattátok, attól függ, hogy nézzük. 3 hét új adást adtatok, és az a meglepő helyzet alakult ki, hogy bár egy héttel előbb kezdtétek, mint a konyafőnököt, miközben nyáron nagyon jól ment a szerencsekeréknek a régi részei, addig itt kapott a konyhafőnöktől, majd a konyhafőnök indulása után 2 héttel elindult a Séfek Séfjének az 5. évada, ami nagyon hamar komoly előnnyel megverte a konyhafőnököt. Na hát ezt értelmez nekem, léci, hogy lehet, hogy kikapott a szerencsekerék, majd 2 hét hátrányból ilyen szinten nyert a Séfek Séfe.
Ugye, ahogy korábban beszéltünk már róla, a szerencsekerék április óta minden nap volt adásban, így azt lehet mondani, hogy valójában az ismétléseket tettük a új részek szendvicsébe. Egy picit ilyen bemelegítés volt a augusztusi mini szezon, hogy megadja azt a nézőknek azt az érzetet, hogy kezdődnek az új részek, jönnek a friss tartalmak. Szerintem az, hogy egy ekkora, ha azt lehet mondani, hátrányból ekkorát tudtunk fordítani, az több dologra mutat. Egyrészt, hogy nagyon várták az emberek a Séfek Séfét. Én nem hiszem, amikor 10 évvel kezdtem a TV2-nél dolgozni, akkor voltak ilyen elvek, hogyha 10 másodperccel később indul az őszi szezon, akkor annak már mindegy, az elmúlt. Most be tudtuk bizonyítani, hogy 2 héttel később egy azonos zsánerű tévéműsor nem csak meg tudja verni, hanem hát akkor azt gondoltuk, hogy kiütéses győzelmet arat évekre menőleg, vagy évekre következőleg. Én azt gondolom, nagyon várták az emberek a Séfek Séfét, szerintem ez egy jóval jobb műsor volt, mint a konyhafőnöknek a tavaszi, vagy a tavalyi évada. Igazából az emberek, és ez egy ilyen jó pont volt a jövő előrevetítését tekintve, várták a TV2-s műsorokat. Nem tagadom, hogy talán a Krausz Gábor, Tóth Gabi ügyes picit promócióba hozzátett a érdeklődés tekintetében, de hát televízió, ez egy komplex dolog, az érdeklődést ki kell szolgálni. Én azt gondolom, hogy jól indultunk, erős volt. Egy picit mutatta ez, hogy a kérdésedre válaszoljak, hogy talán a konyhafőnök már elfáradt, egy picit előtte meg a szerencsekerék is fáradtabb volt, nyilvánvalóan abban a versenyben még egy erősebb tartalom a konyhafőnök egy picit tudott mutatni valamit, de ahogy szembe találta magát a nehéz fegyverzettel, abban a pillanatban gyakorlatilag a különbség drámaira nyílt, így nagyon erős szeptemberi adatokat tudott a TV2-nek szolgálni a Séfek Séfének a 5. évada.
Néhány héttel a Séfek Séfe indulása után a Kőgazdag fiatalokkal jöttetek, ami egy eléggé trash, sokakat megbotránkoztató műsor volt, viszont későn 22 óra körüli kezdéssel kifejezetten jó számokat hozott. Mit gondolsz erről?
Ugye a Séfek Séfe eleje, az első pár hét az egy hosszabb epizódokból áll, ugye az a struktúra adódóan. Kerestünk egy olyan formátumot, amiről az emberek beszélni fognak az augusztusi időszakban, és valóban egy inger küszöböt foglalkoztató formátumot sikerült találni a Kőgazdag fiatalok tekintetében. Én rég emlékszem már olyan augusztusra, amikor ennyire sok helyről tévét nem néző emberekről is hallottam, hogy te ez mi lesz, miről fog szólni, ezt tényleg komolyan gondoljátok, úristen, nyilván a pozitív-negatív értelmében, akkor éreztem, hogy ez be fog jönni. Valóban szép számokat hozott. Én azt gondolom, hogy feltétlenül baj, hogy ilyen tartalom 10 óra után kerül képernyőre, azért van egy fajta társadalmi felelősségünk is. Nyilvánvalóan itt mi nem állást foglalunk, hanem bemutatunk bizonyos történeteket. Ez egy limitált széria volt, 3 hétig tartott, része annak a pici fiatalosítási folyamatnak, hogy én azt gondolom, hogy korábban pár évvel ezelőtt egy ilyen típusú műsor elképzelhetett lett volna a TV2-n, teljesen egyértelmű lett volna, hogy ez a versenytársnak kell lenni. Oka van, hogy nálunk volt, oka van, hogy nem mások valósították meg, és azt gondolom, hogy egy jól elkészített hangos formátumról volt szó, ami tökéletesen kiegészítette azt a műsort, ellentételezte a Séfek Séféket, egyfajta komplex, teljes körű kikapcsolódást nyújtott a TV2 ezekben a hetekben, úgyhogy örülök, hogy megvalósítottuk.
Térjünk át egy kicsit a hétvégére, és a szombati napra. Itt a Szerencsekerék VIP jelentkezett 4 adással, és hát az elmúlt években, hogyha valaki figyeli a televíziózást, akkor azt látta, hogy a legtöbb esetben, hogyha egy műsor jelentkezik civil évaddal, vagy nagyrészt civil szereplőkkel, akkor hogyha utána teljesen celebekkel jelentkezik, akkor azt többeket érdekel, többen nézik. Most itt pont fordítva történt, a VIP évad, vagy ez a Szerencsekerék VIP volt talán az egész ősz tekintetében az egyetlen, ami egyértelműen nem működött, kikapott, nem hozott jó számokat. Mit gondolsz, hogy mi lehetett az oka, hogy nem való ez a műsor hétvégén, vagy nem szabad csak celebekkel adni, vagy már a előtte hónapokon áttartó napi ismétlés és új részek után már unták az emberek, hogy látod utólag?
Egyrészt azt gondolom, hogy nincs ebben ennyi. Mi ki akartunk próbálni pár adásig egy ilyen VIP adást, gyakorlatilag ahogy látod, hogy az év különböző időszakában több alkalommal vesszük fel ezt a formátumot, és az egyik széria megvalósításakor pár extra adást forgattunk egyébként együtt a szilveszteri verzióval. Lemodelleztük azt az őszi időszakot, hogy hol vannak üres járataink, amikor a döntés megszületett, Szerencsekerék még azért erősebb volt. Egy picit a színesebb érzetet akartuk kínálni, kvázi kiegészülve a Starman Starral. Én azt gondolom, hogy nyilván szerepet játszott, hogy hosszú hónapokig előtte képernyőn volt. Nem telenítok egyébként neki nagyobb létjogosultságot a kérdésnek, nyilvánvalóan nem ilyen tévéműsort kell készíteni nagyon erős RTL-es produkciókkal szemben. Tanultunk belőle, nincs ezzel semmi gond.
Egy másik hétvégi műsorotok a Mutasd a hangod volt, ami a tavalyi évnek az új nagyszabású szóműsora volt a TV2-n, jelentkezett szeptemberben 4 adással, majd pedig decemberben 1 adás erejéig visszatért, és hát a szeptemberi adások nagyon-nagyon jó számokat hoztak, decemberben viszont azt az 1 adást kevesen nézték. Mi volt itt a koncepció, hogy egy ilyen nagy szóműsort pár hétre képernyőre tűztök, és mit szóltatok a számokhoz?
Ugye az I Can See Your Voice, a Mutasd a hangodba is évek óta nagyon hiszünk, kerestük azt az időszakot, amikor meg lehet valósítani megvalósulását. Ugyanaz a logika vagy stratégia segítette, hogy modellezni akartuk az őszi szezont, hogy hol vannak még üres járataink, hol lehetne tartalmat hatékonyan előállítani. Ugye ebbe volt egy Starmastárral kapcsolatos szinergia gyártást tekintve, a Zsákba Macska is ugye hasonló funkciót töltött be.
Ugye a Mutasd a hangod heteken át a Starmastár leszek előtt került.
Igen. Igen, ezzel együtt akartuk felépíteni. Egyébként több más országban és a világban ilyen mini évadba mutatkozott be, tesztelni akartuk, illetve nyilvánvalóan egy új formátum bemutatkozása az őszi szezonban rizikó, nem feltétlenül kell valamiből legyártani 10-20-30 részt, meg tudtuk oldani hatékony gyártásilag, hogy csak pár epizód készüljön, és nagyjából láthatod, hogy pár epizód került képernyőre, ahogy említetted, szeptemberben, nagy sikerrel. Én azt gondolom, mindenki meglepődött úgy a piacon, szakmában, hogy ez ilyen jól futott. Hál' Istennek egy váratlan műsorváltozás következtében az RTL segített nekünk abban, hogy a mi kis falunkat is meg tudta verni a mi kategóriánkba. Úgyhogy örülök, hogy megvalósítottuk, ezzel is szerintem színesítettük a portfóliónkat az őszi szezonban, tudtunk hozni új formátumot, sikerrel meg tudtuk csinálni, rengeteg képernyősnek tudtunk munkát adni, be tudtuk azt önmagunknak bizonyítani, egy picit teszteltük is azt, ugye akkor már azért az ember gondolkodott tehetségkutatókból, hogy lehet találni még jó hangokat, akik nem elcsépeltek. Tehát egy sok hasznos tanulságot lehetett belőle szerezni, amit igyekszünk a későbbi időszakokban használni, úgyhogy örülök, hogy képernyőre került a Mutasd a hangod.
Az ősz közepén az Ázsia Express tért vissza immáron a negyedik évaddal, és hát egyértelműen jó eredményeket hozott évad szinten, és hát hogyha a különböző szakaszait is megnézzük, viszont hát az első heteiben a nyerőpárostól kikapott, illetve hát hogyha megnézzük a 2022-es évet, akkor ott ez volt a legsikeresebb hétköznapi műsor, ahhoz képest valamennyivel visszafogottabb eredményei voltak. Mi volt itt a várakozás, és mit szóltatok végül ezekhez a számokhoz?
Ugye az Ázsia Express az egy nehéz kérdés, mert egyfelől az eredményei szépek voltak, valójában ratingben, nézettségben ugyanannyit hozott, mint a előző évad, amit mindenki nagyon sikeresnek élt meg, egyrészt egy hosszú ideig nem volt képernyőn, ugye a Covid miatt nem tudtuk megvalósítani, ugye a Jordániába tért vissza egy elképesztően egzotikus útvonalon, egy nagyon gyenge, akkor már nagyon nagy gyengeséget mutató RTL-es drága örökösökkel szemben, tehát picit így a körülmények miatt ilyen erősebb érzete ad az elemzés során is. Valójában megnézik a nézettségét, viszont pont ugyanannyian nézték, mint a 2023-as.
Tehát csak közönség arányilag ment rosszabbul?
Igen, most ratingre említettem.
Hogy ugye pár hétig kikapott, majd utána simán nyert.
Tehát az Ázsia Express ugye október 9-től volt képernyőn, majdnem november közepe második feléig. Valóban az első 2-3 hét gyengében teljesített, mint az RTL egyik legerősebb műsora a nyerőpáros, de utána azért maga biztosan nyerte az idősávját. Én azt gondolom, hogy összességében kell értékelni, nézni kell az elmúlt év fejlődését, többször mondtam ebben az évértékelőben, és hogy évről évre kell időszakon is fejlődni. Emlékezzünk itt azért olyan produkciók is futottak annak idején, amik bőven egy személyű nézettséget hoznak. És nem is akarok semmit csak kiemelni, de ha abba az időszakhoz viszonyítjuk az evolúciót, akkor ha éppen csak hajszállal maradunk el attól a produkciótól, amit éveken át akár kétszeres nézettséget hozott ellenünk szembe, akkor elégedetnek kell lenni. És azért akartam visszautalni, hogy más az, hogyha már egy gyengekedő műsor ellen megyünk, vagy a versenytárs legerősebb műsora ellen. Ha azt azért az igazsághoz hozzá kell tenni, hogy engem is meglepett, hogy Jordánia egzotikusabb volt Magyarország számára, mint Mexikó. Nyilvánvalóan Mexikóban igaz az, hogy egzotikus a resortoktól 200 méterig, azért beljebb menve, vagy beljebb a kontinensen utazgatva, azért nem feltétlen annyira vizuális inger gazdag, mint azt a magyarok várták. Picit azt gondolom, a casting civilebb volt, hogyha így kritikát kell megfogalmazni, és ugye azóta kiderült a 2024-es Ázsia Expressnek a névsora, és azt gondolom, lehet látni, hogy levontuk ebből a tanulságot, és talán az egyik, ha nem a második legerősebb kasztal megyünk a Fülöp-szigetekre. Úgyhogy összességében, mivel nyertünk havi adatokat, és nagyon közel voltunk a szezon elején a versenytárshoz, a végén pedig azért a házasodnak gazda ellen nagyon szép számokat hozott, egyáltalán nem lehetünk szomorúak az Ázsia Express tekintetében.
Az Ázsia Express után az első hetekben a Nagyőnek a negyedik évada került képernyőre, mert ugye minimálisan kevesebben nézték, mint az előző évadot, de hogy nagyon simán megverte az RTL-es konkurenciáját, a Survivor-t, illetve ugye tudta tartani az előtte lévő Ázsia Expressnek a jó számait. Mit gondolsz, hogy minek köszönhető volt itt a siker, illetve hogy hányszor lehet még Nagyőt csinálni a következő években?
Ugye nagyon erősen indult a Nagyő. Én azt gondolom, sikerült egy nagyon érdekes karaktert találni Jákob Zoltán személyében. Az emberek kíváncsiak voltak erre a milliárdos gazdagságra, hogy Zoltán hogy keresi párját egyáltalán, hogy él, milyen ez a millió. Azért, aki megnézi az elmúlt évek Nagyőit, az láthatja, hogy ugye három újkori Nagyő készült. Mind a három Nagyő teljesen eltérő karakterű férfi volt. Akarunk ebbe is egy picit különbözni évadról évadra. Bőven 20% fölött indult a mi kategóriánkban is, van egy 15%-os átlagnézettség, magabiztos győzelem. Kíváncsiak voltak az emberekre, beszédtémát adtunk, úgyhogy mi elégedettek voltunk nagyon is a Nagyővel. Amikor véget ért az utolsó héten, még az volt az érzetem, hogy akár mehettünk volna még egy-két hétig is, de nyilván ezeket akkor már nem lehet módosítani. A Nagyő egy érdekes formátum, kell hozzá találni egy jó jelöltet, és a jó jelöltel ez a mese, ez a történet érdekli az embereket. Nagyőt akkor kell csinálni, mikor ez a karakter megvan. Most már a TV2-nek bőven van elég formátum, hogy nincs formátum kényszer, hogy akkor is le kell gyártani egy tévéműsorot, hogyha éppen nincsen meg a megfelelő jelölt, vagy a legideálisabb. Úgyhogy monitorozzuk a Nagyőket, vannak ötleteink, jelöltjeink, amikor úgy alakul, hogy be tudunk számolni valamiről, akkor be fogunk számolni.
Az Ázsia Express után a kora esti sávban a Far VIP-nak a negyedik évada következett, aminél az érdekesség volt, hogy az első két hetében, amikor az RTL Árulók című reality ellen ment, akkor azért eléggé kikapott, közepesen teljesített, később, amikor már a Város királynőivel ment szembe, akkor jobb számokat hozott. Átlagosan ez sem ment rosszul, tehát egyáltalán nem lehet azt mondani. Viszont kevesebben nézték, mint az előző évadot. Hogyan látod a Far VIP-t, illetve ott a évvégi időszakot?
A Far VIP valóban nehezebben kezdett az Árulókkal szemben. Nem meglepő, ez egy elképesztően újszerű, mindenhol nagyon sikeres formátum. Az RTL egyik legnagyobb hétköznapi újdonsága, dobása az előző szezonban. Nyilván számítottunk szorosabb versenyre. Egy picit mutatja, hogy nem mindegy, hogy a tévéműsor mikor, melyik idősában, melyik időszakban, hogy kerül képernyőre, ez egy picit így a programingnak a komplexitását mutatja. Pici nekem is visszacsatolás, amikor itt-ott különböző értekezetem, vagy a kollégáknál mondom, hogy mit kell titokba tartani, mi miért fontos, akkor látszik, hogy ugyanaz a produktum, ami nagyon sok ember dolgozott egész évbe, valami ellen, ahogy te is mondod, alul marad, majd ugyanabba a változatlan körülményekben két héttel később meg akár jelentősen győzedelmeskedik. Nyilván, ahogy az év végé fele mentünk, az ember ugye elfelejtette az első két hetet. Nincsen gondom azzal, hogy ha odát valami egy pár hétig jobban megy, ahogy mondtam, a nyár vagy az ősz egy stratégiai háború, ebbe ez belefért, hisz így is tudtuk hozni a novembert, és azért ne felejtsük el, hogy ebbe az időszakban is, amely gondolom később fogsz erről beszélni. Effektíven még itt mi önmagunkon ezzel a tudattal együtt is gyengítettünk, de majd gondolom erről később beszélünk. Szóval összességében nem volt ezzel semmi gond. Nyilván a műsoroknak van életgörbéje, a tanulságokat le kell szűrni, de nem gondolom, hogy ez bármilyen messze menő következtetéseket le kellene ebből vonni még most.
Ugyanebben az időszakban egy nagyon érdekes szituáció alakult ki a TV2-n, pont a sorozatvégén szivárgott ki először, hogy az eredetileg ide tervezett házasság első látásra, ami ugye pont végül, pont ezekben a hetekben van képernyőn a TV2-n, azt nem tűztétek műsorra, hanem helyette a Párharc harmadik évadát, mert azt láttátok, hogy így is azért jó helyzetben vagytok, ha jól emlékszem, ezt később máshol meg is erősítetted, mit gondolsz így utólag erről. Ugye azt kell tudni, hogy a párharc az itt nagyjából közepes számokkal ment, viszont ezekkel a közepes számokkal a saját sávjába is nyerni tudta az RTL-el szemben a versenyt.
Hát ilyen felvezető után más nem is tudnék mondani, csak az, hogy jó döntés volt. Nyilván ott nem lett volna szükség a házasság első látásra. Azt gondolom azért ma szükség van rá, jó látni ezt a kimagasló görbét, amit a házasság első látásra ugye néhány napja produkál a képernyőn, és maga biztosan veri akár a jumpot.
Igen, ugye amikor beszélgetünk, akkor 3 napnyi adatot látunk.
Igen. A valóban érdekes kísérlet, érdekes pont volt ez a TV2 életébe. Én magam se hittem egy pillanatig, hogy te jó Isten, itt tartunk, hogy arra készítünk ilyen precíziós, komoly kutatási számításokat, hogy valóban, ha egy vélhetően gyengébb tartalom kerül a képernyőre, akkor még egy kiemelt időszakban, novemberben, amikor rendezvények vannak, big picture, üzleti konferenciák, tárgyalások, hogy egy tévé ott tart, hogy azt vizsgálja, hogy önmagát tudja egy picit megchallenge-elni, hogy azzal a tartalommal is majd még első tud maradni. Tehát ez egy nagy rizikó volt. Egy picit azt, hogy ezt ki tudtuk hozni, hogy ugyan szoros volt a hónap, de ennek ellenére is nyertünk. Azt mutatja, hogy nagyon komoly az a szaktudás, amit egyébként mi igénybe veszünk kollegális szinten, kutatásprogramink, hogy ezt így előre tudtuk becsülni mind a reklámokkal, mind a műsorok teljesítése, vagy milyen pontos a jóslásunk program teljesítményre, az átlagszámításunk, hogy jó pár héttel ezelőtt el tudtuk azt dönteni, hogy hát célfotóval, de meg tudunk nyerni egy hónapot, annak ellenére, hogy abban az időszakban ugye meglepetés szerint hétről hétre az RTL vasárnapi show műsora egyre jobban és jobban szállított, tehát hogy még ezt is tudtuk kompenzálni, hisz ugye akkor futott az árulók és a boxnak a legsikeresebb időszaka, hogy ezzel együtt is tudtuk, ez egyébként egy picit a programming és a kutatói osztály vagy a csapatnak a professzionalizmusát dicséri, úgyhogy ezúton is köszönöm nekik azt a munkát, amivel bele tudtunk tenni, de nyilván öröm volt, hogy ezzel együtt is a párharc, az a fejlődés, amit vártunk tőle, hogy ősszel bizonyítson, és ha ugye a beszélgetés elején feltetted, hogy miattuk tavasszal, hogyha nem voltunk vele elégedettek 22 őszén, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy elégedettek voltunk, és ha megnézed a fejlődés, ez bejött, hisz 23-ba már sávot is nyert. Tehát egy évvel később, amikor 22 őszén említetted, hogy kikapott a versenytársától, készült belőle egy évad tavaszra, majd készült belőle ugye a harmadik végül őszre, már tudott nyerni, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos egy ilyen stratégiai tervezésbe, hogy lásd a jövőt, és a tartalmak önmagukhoz képest is fejlődjenek, és ott használt föl, ahol fejlődni tudnak, nem pedig valami erős ellenfél elgátolja ezt a fejlődést.
A Super TV2-n egy napi reality-vel jelentkeztetek az ősz folyamán. Ez volt a Power of Love, ami nem teljesített túl jól, mondjuk látva korábbi Super TV2-s műsorokat. Mit gondolsz erről, illetve várhatóak-e új reality-k ezen a csatornán a jövőben?
Én nem gondolom, hogy nem teljesített jól. Ha csinálnál interjút minden kábelcsatorna vezetőjével, vagy döntési pozícióval, akkor megkérdezhetnéd, hogy milyen érzés, hogy a Power of Love egyes napokon 20-szor nagyobb nézettséget csinált, mint más nagyszabású realityk, amelyeket sokszoros pénzből forgattak külföldön. Úgyhogy ha ezt nézzük, illetve az azóta abban a sávban sugárzott tartalmakhoz összehasonlítjuk, tudva azt a költséghatékonyságot, akkor szerintem ki kellett próbálni. Nem váltotta meg a világot, ez egyébként egy balkáni országokban futó produktum. Több országban én azt gondolom helybe inkább a ottani telenovellákat helyettesíti kora délutáni idősávba. Beszélünk Görögországról, Romániából. Évek óta nézegetjük egy elképesztően jó szinergia lévén. Nagyon költséghatékonyan tudtuk megvalósítani. Akartunk kapacitást külföldre kihelyezni, megnézni, hogy ez hogy működik. Egy rendelkezés álló pénzből nem azt döntöttük el, hogy csinálunk 20 részt vagy 10 részt, hanem gyakorlatilag hosszú hónapokon átadtunk témát, vonalvezetést a csatornára, karakterisztikát, hogy ez most egy 2%-os nézettség volt, ami egyébként az utóbbi időben ezen a platformon, tehát a egyéb kábelcsatornákon sugárzott tartalmakhoz képest az élmezőnek számít, nem érzem rossznak. Nem váltotta meg a világot nyilvánvalóan, ha csinált volna 4-5%-ot, akkor jobban örültünk volna neki. Mindenből tanulni kell, ebből is tanultunk.
Az RTL-nek az volt a stratégiája az elmúlt években, hogy a kábel csatornákon futó saját gyártást azt lecsökkentette. Ti azért össze mindig jelentkeztetek a Super TV 2 nagy produkcióval. Mire lehet számítani a jövő tekintetében?
Nem nagyon értem egy picit az összefüggést, hogy az RTL döntése miben érint minket. Nem nagyon követjük az ő stratégiáikat, gondolom ezt az elmúlt időszakban észrevetted. Hogy mi lesz a Super TV 2-n a későbbiekben, azt a későbbiekben fogjuk elmondani. Egyelőre a csatorna szerintem azt a pozíciót betölti, amit be kell neki töltenie. Elégedettek vagyunk az eredményeivel, most jelenleg nagy részt TV 2-s produkciók utó sugárzását egy más időbeosztásban használja, céloz meg nézőközönséget eltérő időszakban. Szerintem nagyon jól megtestesíti most a TV2-nek a kistestvérét.
Jól
és
is
egy,
működik.
És igen. Egy sikeres csatorna. Az az érdekes, hogy valójában sikeresebb, mint amikor akár csak egy-egy ilyen dedikált saját gyártásra fókuszálunk. Ez is mutatja egyébként sok kábelcsatornának, hogy önmagában nem feltétlenül csak investícióra vagy pénzre van szükség, hanem ésszel és hatékonyan kell egy csatornát csinálni.
Az ősz tekintetében majdnem mindenről beszéltünk már, viszont a két legnagyobb szabású hétvégi műsort még nem említettük. Az egyik a Sztárban sztár leszeknek az új évada volt, ami egy maratoni hosszúságú 20 adással jelentkező szezon volt, és hát elég érdekes, hogyha itt a nézettségét tudjuk elemezni. Összességében 22,1%-ot hozott, tehát jól ment. Az elején kifejezetten jó számokat hozott, sőt az RTL nagy újdonságát, ugye a Voice-t is sokszor meg tudta verni, és hát a Starbox ellen ugyan nem tudott nyerni, de ott se omlott nagyon össze a nézettsége. Hogy látod ezt a szeptembertől decemberig tartó nagyon hosszú vasárnapi időszakot?
Hát nem csak szép számokat hozott a Voice-szal szemben, hanem azt gondolom tényleg kiütéses győzelmet. Így bebizonyosodott, hogy ez a formátum nem nagyon való Magyarországra. Ugye a Star Wars évek óta finom hangoljuk, egy érdekes struktúrát találtunk ki, máshogy készítettük, alokáltuk az epizódokat, ugye a középdöntőket, vagy a castingadásokat. A cél az volt, hogy berobbanjon a szeptember, ne nagyon adjunk teret valójában a nézőknek, hogy más csatornák csábításai után kelljen menni. Nagyon jól indult. Egészébe értékeljük, akkor jól is ment. Én azt gondolom, hogy a vége valóban egy picit kevesebb volt, nem tagadom. Egész egyszerűen ott el kellett fogadni, hogy a box az egy olyan vizuális és tartalmi újdonság volt, amivel szemben, ha olykor A-kategóriás ismert emberek verekednek egymással a főműsoridőben, élőben, azzal egy civil tehetségkutató, ahol a civilek is különböző maszkok alatt vannak, és egyébként abból a formátumból már 150 epizódot gyártottunk az elmúlt x évben, akkor az kevesebb. Ha egybe értékeljük, hogy ilyen nagy epizódszámot tudtunk létrehozni, és ez az átlagos szám nagyon magas, olykor magasabb, mint más tehetségkutatók, akkor ez egy jó döntés volt. Üzletileg biztos, mivel az ősz nyertük szintén. Az a pozitív tanulság az egész helyzetből, aminek persze a pillanatában egy tévé vagy programigazgató, hogy mi nem örülünk, hogy mindig minden döntést meg kell kérdőjelezni. Tehát a Sztárról azért az elmúlt években nagyjából azt gondolom, hogy minden lepattant, tényleg bármilyen jellegű próbálkozás volt, jóval alul maradt a konkurencia, és ez egy jó tanulság a szakmának, hogy megverhetetlennek tűnő dolgokat is meg lehet verni, ha teljesen máshogy csináljuk. Én ezért örülök, amikor nagyjából inkább már a versenytársan követő magatartás, vagy amíg követnek, addig nem lehet megverni. Amikor valami más csinálnak, akkor lehet, hogy meg lehet verni. Nekünk is ez egy tanulság volt. Mi levontuk ebből a tanulságokat, de azt azért zárójelben megjegyzem, hogy én azt gondolom, ez egy jó döntés volt, hogy mi ezt tavaly megcsináltuk, és az, hogy most azokban az időszakokban, amikor a box nyert, igen, nyertek egy estét, mi meg megnyertünk 6-ot, nagyon. És a 7 az 7 napból áll. Úgyhogy a 6 vagy 1, szerintem ez benne van.
És akkor ezért döntöttetek úgy, hogy egy másik tehetségkutatót csináltok. Miért pont a Megasztára esett a választás?
Nagyon sokat mérlegeltünk egyébként, hogy mit kellene csinálni, hisz nyilvánvalóan, ahogy mondtam, biztos pont volt, tehát a mi életünkben azon nem kellett az elmúlt években gondolkodni, sok minden máson kellett sokszor, hogy Starban Star csinálunk ősszel. Ez egyfelől jó is volt, másfelől egy kötöttség volt, mert egy Starban Star költségvetését tekintve az egy meghatározó tétel az idei évben, amit mindig ugye blokkolt ez a formátum. Nem nagyon lehetett gondolkodni, hogy mit lehet máshogy csinálni, hisz ugye ha biztosat lecserélsz a bizonytalanra, és bejön, akkor te vagy a világ legokosabb szakembere, ha pedig nem jön, akkor sokkal röhögnek rajtad. Tehát valójában nem léped meg ezt a döntést. Ez egyfelől lehetőség a fejlődésre. Sokáig hezitáltunk, hogy mit csináljunk. Nyilván terítéken volt a Megasztár is. Elemezni kellett a helyzetet. Közben kiderült, hogy visszatér az X-faktor. Én azt gondolom, hogy kell a TV2-nek is egy tehetségkutató. Valójában most ma szerintem nincs meg a versenytársán az X-nek az az előnye, ami az elmúlt években megvolt. Valójában mind a kettő azt gondolom, hogy nulláról tud épülni. A Megasztárra megtestesíti azt az erőt, amelyet ha ugye a beszélgetés elején említette, Zsákba Mocskát sokan nézték. Erre a brandre az emberek nagyon pozitívan emlékeznek, amikor a tehetségkutató még nem arról szólt, hogy kreatív szerkesztők mikrofonnal dobáltatnak résztvevőket, hanem hangokat kerestek. Én azt gondolom, és jó példa azóta számos olyan tévéműsor, amely picit lecsillapodott, konzervatív értékű tévéműsor, akár Kincsvadászok most nagy sikerrel futott. Az emberek igénylik a normális, régi, megszokott tartalmakat, és a Megasztár ez egy nagyon erős brand, egy normális tehetségkutató, ahol valójában a tehetséget keresel, nem pedig balhét. És szerintem a Megasztár ez egy jó mondás, és ha megnézed a bejelentés után, hogy rég láttam ekkora tömegérdeklődés tévéműsor iránt, nagyon későn indult a casting, ugye lehet tudni, hogy a nagy televíziók mikor kezdik a castingjaikat, igazából inkább még az előző szezonnak a végén, november-decemberben már elkezdődnek a casting felhívók, a keresgélések az új hangokra, és mindenhol mindenki arra panaszkodik, hogy alig lesz meg az a mezőjön, kivel egy ilyen tehetségkutató darabszámra meg lehet csinálni a castingokat, az élősokat. Mi több hónapos késéssel jóval előrébb tartunk, mint valaha bármelyik tehetségkutatónál tartottunk, tehát azért azt gondolom, hogy ez márciusban egy biztató állapot. Az emberek szeretnének újra, és most nem akarok neveket mondani, mert nem akarok senkit sem megbántani, de akiket a Megasztár adott az országnak, azok közül számos alkotó valóban nagy előadó művészé vált, és nem akarok senkit se kiemelni, mert a pozitív diszkrimináció is valahol fura lenne ebben a helyzetben, de azt gondolom, a Megasztár az adott Magyarországnak, és most megvan a lehetőség, hogy újabb legendává lehet válni, úgyhogy mi erre nagyon készülünk el a műsorra, és azt gondolom, hogy ez egy izgalmas küzdelem lesz az ősszel.
A másik nagy műsorotok a Dancing with the Stars volt. Ugye itt úgy nézett ki, nem biztos, hogy mindenki emlékszik már rá, hogy a Szombat tekintetében szeptemberben voltak Starban Star leszek válogatók. Itt ment a Mutasd a hangod, illetve Szerencsekerék VIP. Októberben pedig elindult a Dancing with the Stars, és a következő hetekben ez határozta meg a Szombat estét. Jobban ment, mint az előző két évad. Egyértelműen egy sikeres évad volt, talán a első évad jó számait tudta hozni, és 8 adáson keresztül szinte mindig jó eredményeket hozott. Hogyan látod a Dancing with the Stars-nak ezen évadát, illetve idén várhatunk-e új évadot?
A Dancing with the Stars-nak tavaly volt a 4. évada, szépen mutatkozik meg a befektetett munkának az eredménye. Rengeteg energiát töltöttem én is, kollégáim is az elmúlt években ezt a műsort fejlesszük. Az, hogy egy finálé 20% fölötti eredményt hoz, az, hogy ez közbeszéd téma, az, hogy ez egy nagy presztízsértékű műsor, az egy nagy öröm, hogy ezt a műsort megvalósítottuk, és valójában egy nagyon friss évadot sikerült csinálnunk. Szerintem tavaly adaptáltuk az összes európai újdonságot, itt voltak a BBC-től, nyilván hivatalból azt mondták, hogy a BBC után, de a második legjobb európai verzió, és ezt látszott rajtuk, hogy tényleg komolyan mondják, én magam is azért több európai változatot láttam. Nyilván az többi, a francia, német, angol, azok nagy cselendekkel több pénzből készülnek, de őszintén ott ülve a stúdióban nem voltak szerintem semmivel se jobbak, úgyhogy mára a Dancing az a TV2 egyik zászlós hajó lett, nagy presztízsérték, kilométeres sorok, akik önjelöltként szeretnének ebbe táncolni, mindig egy nagy nagy kihívás kiválogatni, hogy ki az az 5-5 ember, aki képernyőre kerül. Szerintem egy nagyon színvonalas produkciót lehetett látni, amelyet az emberek szerettek, óriási SMS és szavazás áradatok voltak valójában, tényleg mindenki izgult, hogy a végén akkor Klaus Gábor vagy Maris Péter nyeri meg a viadalt, és hogy bejelentéssel is éljünk, igen, lesz idén 2024-ben is Dancing with the Stars ősszel a TV2 képernyőjén, nagyon készülünk, hogy ezt megugorjuk és folytassuk azt a fejlődést, és jövőre arról beszéljünk, hogy még sikeresebb volt a műsor. Tavaly kiütöttünk egy voice-t, idén is várjuk az ellenfelünket.
2023 az nagyon sikeres volt a TV2 tekintetében, többször említettük. 2022-ben az őszt már megnyerte a TV2, de az évet még az RTL, viszont tavaly már mind a két fontos versenyt a TV2 nyerte, 18-49-ben és a többi korosztályban is megnyertétek az egész évet, amire körülbelül 20 év után volt példa, illetve az őszi nézettségi versenyt is. Hogyan értékeled ezt az évet?
Ez az év egy hosszú, fáradtságos időszak végeredménye. Ezt az eredményt már bármi történik, nem lehet tőlünk elvenni. Az, hogy három szezont, tehát egy őszt, egy tavaszt és egy újabb őszt nyertünk, az azt gondolom, hogy legyünk őszinték, amikor ezt a feladatot elkezdtük, senki nem hitte. Ez mutatja azt, hogy hinni kell magunkba, a stratégiánkba, van lehetőség szakmai, emberi fejlődésre, össze tud állni valami. Az emberek újdonságra vágynak. Ma a TV2 összességében szerintem egy újdonság, nem csak önmagához képest, hanem a piac egyéb alternatíváihoz képest. Ez most egy teher, hisz ennek meg kell felelni, ezt folytatni kell. Nyilván ez a környezet állandóan változik, ezekhez a változásokhoz adaptálni kell magunkat. Nehéz, hogy nem lehet a bevett utat járni. Ez egyfelől rengeteg energia, másfelől inspiráció. Most azt gondolom, hogy az a feladat, hogy abban a világban, amikor csökkennek a lineáris tévék nézettsége, ki tudjunk olyan tartalmakat találni, amely visszaadja azt, hogy a témé tömegekhez szól. Azért ez valahol még mindig a tömegek szórakoztatása, és kell, hogy a volumen ott maradjon a tévé mögött, úgyhogy ez az közgalom közös iparági felelősség. Mi szeretnénk ezen az úton menni. Én azt gondolom, hogy most már nem írja le senki a TV2-t, elismerik, hogy komoly szereplőik vagyunk ennek a piacnak. Sok embernek büszkeség, hogy ennek a csapatnak a részévé válhat. Tanultunk új generációt, esélyt kell adni új embereknek, mind képernyő mögött. Igyekszünk foglalkozni a jövővel, de egyben figyelni kell a jelenre, a múltból pedig tanulni kell. Úgyhogy ennyi a nagy szavakon túlmenően, rengeteg tévéműsoron dolgozunk. Elképesztő hosszú a hétfő reggeli státuszok, amikor végigmegyünk minden műsoron, mi hol tart. Gyakorlatilag a lista is tényleg emberpróbáló végignézni. Izgalmas lesz az idei év. Mi sok mindent máshogy csinálunk, mint tavaly. Picit kevesebb erőforrásokat összpontosítunk a tavaszi szezonra. Azt gondoljuk, hogy nagy csata lesz ősszel. Nyilvánvalóan nálunk nincs annyira erős digitális láb a streaming révén, mint a verseny, hogy azáltal azok a tartalmak visszakerülnek a főcsatornára, és kvázi a lineáris küzdelembe is fel vannak használva egy fáziskéséssel, az azt gondolom, hogy nekünk még erősebb próbatételt jelent, ezért is kell még okosabbnak lenni. Izgalmas ősz lesz, nagy hangsúly lesz szerintem a hétvégéken, és akkor itt előre tudok szaladni, hogy mi tanulva az elmúlt évből, azt gondolom, hogy ősszel olyanra készülünk, amire eddig még nem készültünk. Három nagyszabású showműsor jelentkezik ősszel a TV2 képernyőjén. A három legnagyobb brand, amivel szerintem ki tudunk állni, az egyik a már korábban bejelentett Megasztár, illetve az előbb említett Dancing with the Stars, és ehhez társul olyan valami, amit azt gondolom eljött az ideje, hogy most kell megcsinálni, most kell a ringbe küldeni, ez pedig a Star One Star All Star, amely a magyar kereskedelmi televíziózás egyik legerősebb tévéműsora, hisz ha azt nézzük, hogy a Star One Star leszekből készült 4 szezon, a sima Starban Starból 9 szezon, volt nekünk még 2 szezon Starban Star, meg egy kicsink, akkor azt tudom mondani, hogy 167 epizód készült ebből a show műsorból, amelynek legyünk őszinték igazából majdnem minden epizódja torony magas érdeklődést váltott ki Magyarországon. Ebben a műsorban a szakma krémje megfordult, most pedig a krémje fog megmutatkozni az All-Star évadban, amelyel kapcsolatban nagy várakozásaink vannak, úgyhogy azt hiszem, hogy izgalmas őszi hétvégeink lesznek.
Korábban be lett már néhány formátum jelentve, és érdeklődnék, hogy lehet-e tudni, hogy mikorra várhatóak. Ilyen a kísértésnek a visszahozatala, a zsákba macskának a megújult új évada, illetve a Password, a jelszó című vetélkedő.
A zsákba macska leforgott 2 új műsorvezető párossal, hamarosan, még idén tavasszal képernyőre kerül. Ez egy izgalmas kihívás, azt gondolom, hogy előbb beszéltünk róla korábban, nagyon komoly eredményeket hozott az előző évad. Szerintem 2 jó műsorvezető párosunk van. Egyébként van olyan ország, ahol a zsákban macskának dupla műsorvezető párosa van. Bízunk benne, hogy megszeretik a nézők őket. Idén is lesz VIP évad, vagy VIP epizódok a zsákban macskából, de még tavasszal láthatják a nézők. A másik 2 produkció szintén leforgott, tehát jól állunk, be vagyunk tartalékolva fontos és erős műsorokkal. Leforgott a Password, ez az év későbbi részébe kerül képernyőre, és leforgott szintén januárban, tehát egy elég fáradtságos éveleink volt. A kísértés is, amelynek már láttuk elővágásait, nagyon erős és nagyon ígéretes lesz, de azt gondolom, hogy erős és ígéretes dolgokat nem most kell elpuffogtatni, úgyhogy a kísértést azt már most tudom mondani, hogy az őszi televíziós szezonban lesz egy izgalmas pozícióban.
Ugyan nem TV2-s gyártás, nem TV2 készíti, de jön majd 2 új sorozat is a csatornátokra. Az egyik a Sereg című új heti sorozat, ami korábban őszi időszakra volt említve a gyártó részéről, illetve sokaknak nagy várakozása van a nagyszabású Hunyadi sorozattal kapcsolatban, aminél korábban talán az idei évet lebegtetve. Ezekre mikorra számíthatunk?
Ugye itt 2 nagy költségvetésű produkcióról van szó. Amikor a streamingről és a fikciós sorozatokról beszéltünk, akkor említettem, hogy azt látjuk, hogy a óriási költségvetésből készülő nagy nemzetközi streaming platformokon készített tartalmak, azok nyilván nehezebben veszik fel a versenyt a magyar tartalmakkal szemben. Erre egy jó példa, amikor Magyarországon is kiemelt erőforrásokkal készülnek sorozatok, és erre 2 jó példa az előbb említett 2 sorozat. Ezek esetében még egyik esetében zajlik a forgatás, másik esetében pedig az utómunka. Korai lenne még most megmondani, de annyit elmondhatok, hogy ősszel érkezhetnek leghamarabb a TV2 képernyőire.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál ismét évértékelőt adni a Sorozatvikinek.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
A Sorozatviki podcast adásai meghallgathatóak a sorozatviki.hu-n, illetve az összes nagy podcast felületen, utóbbi helyeken pedig érdemes a csatornánkat bekövetni, ugyanis bizonyos adások azok hamarabb jelentkeznek. Én köszönöm a figyelmet Orbán Levente szerkesztő kollégám nevében is.